Szeretettel köszöntelek benneteket, én Vágító Lilla vagyok, ez pedig a Gerilla Karrier Podcast következő adása. Ternovszky Csilla ül itt velünk a stúdióban. Szia Csilla!
Szia Lilla, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit!
Nagyon örülök, hogy eljöttél. Mielőtt belevágunk a témába, amit közösen választottunk, ugye megint abba a hibába, vagy abba a jó dologba estünk bele, hogy annyi mindent tudtunk volna veled is átbeszélni, hiszen olyan sok területben benne vagy. A komfortzóna lett végül is a közös választásunk. Mielőtt ebbe belecsapunk, azért hadd mutassalak be egy picit azoknak, akik esetleg nem ismernek, vagy nem találkoztak még veled a mentorklubban. Egy készségfejlesztő tréner Csilla, méghozzá most már gyakorlatilag több mint 20 éve mozogsz ezen a terepen otthonosan. Önismereti tréningek, kommunikációs tréningek, prezentációs technika, vezetőfejlesztés, szervezetfejlesztési programok, és még sorolhatnám azt a sok-sok mindent, amit csinálsz, ugye nálunk is hát legalább 3 tréninget fut most. Disztréning, prezentációs technikák tréning, illetve a fejlődő szemléletmód, growth mindset tréninged is van. És hát azon kevesek egyike vagy szerintem, aki így a reális, a humán egyensúlyába tud mozogni, tehát te eredetileg közgazdász vagy, és mégis valahogy a tréningek terén találtad meg a hivatásodat, és erről külön szeretnék veled beszélni, hiszen szenvedéllyel csinálod ezt a dolgot, és aki szeretné egyébként látni, hogy Csillát hol lehet elérni, és mikben van benne nyaki, trénereket is fejlesztesz már, tréningeket dolgozol ki, a ternovskytraining.hu oldalon.
Trainings, aha.
Elérnek rólad mindent, ugye egyéni fejlesztést is vállalsz, illetve csoportos tréningeket, és hát konferenciákon is azért sűrűn találkozhatunk veled. És nem tudom megkerülni a bemutatásnál a díjadat, ami az év trénere díj első helyezése, amit idén most már másodjára kapsz, tehát úgy, hogy tavaly is te kaptad, most is te kaptad. Egy picit beszélj róla, hogy a többiek is, a nézők is tudják, hogy mi ez a díj, miért nagy jelentőségű, kitől kaptad, és gratulálok még egyszer hozzá ezúton is.
Köszi szépen, tényleg nagy öröm volt, és így mindig még az euforikus hangulat elég sokáig kitartott ezzel kapcsolatban. Annyi mindent felvetettél, és annyi mindent mondtál, hogy nem is tudom hirtelenjébe, hogy mire reagáljak. Ugye volt itt a humán, reál oldal, hogy lett ebből tréningség, a 20 év, és akkor maga a díj. Az, hogy közgazdász vagyok, az szerintem, lehet, hogy klasszikus értelemben azt gondoljuk, hogy akkor az pénzügyes lesz, meg könyvelő lesz, meg stb., de hát azért a közgazdászoknak, azt szerintem annyira egy ilyen gyűjtő szakma, én azt szoktam mondani ilyen karriertanácsadás témában is, hogy ha nagyon nem tudod, hogy mi szeretnél, akkor azért az egy olyan, ahonnan még tulajdonképpen bármi lehetsz, mert annak vannak humán vetületei, vannak gazdasági vetületei, és mondjuk trénerek között például nagyon sok a pszichológus, tehát hogy annak ugye megvan ez a humán oldala, de azért a gazdasági megközelítés irányából is, a hatékonyság irányából is, illetve hát a gazdasági vonalnak a humán területéről is ez elérhető. A 20 évre azért csináltam így, mert hogy azért a 20 év nem trénerség feltétlenül, hanem más irányokból indultam, és mondjuk a szervezetfejlesztés volt az, amiben nagyon sok időt eltöltöttem, és tulajdonképpen ott jöttem arra rá, hogy hát ugye abban segítek a vállalatoknak, cégeknek, hogy hogyan működjenek hatékonyabban. Én kifejezetten mondjuk a dolgozói elégedettség témájával foglalkoztam, tehát ott is így a humán oldallal, és hogy akkor ott előkerült az, hogy szükség lenne különböző fejlesztésekre, amik ilyen készségfejlesztő dolgok. És hogy hát én annyira szeretném továbbvinni ezt a folyamatot, és hogy tulajdonképpen miért állok meg itt, mikor én ezt nagyon szívesen tenném. És valahogy egyik irány az ez volt, hogy így jött a trénerség, a másik pedig az, hogy már régóta egyetemi oktatóként, meghívott oktatóként tanítok, és ott pedig hát megtapasztaltam annak az örömét, hogy milyen jó ez a tudásátadás műfaj, de nem szimplán úgy a tudásátadás klasszikus értelemben véve, hogy akkor kiállok és elmondom az anyagot, hanem hogy ha interaktív, ha bevonod a közönséget, vagy ugye adott esetben a hallgatókat, hogyha gyakorlatokat, játékokat próbálunk ki közösen, az mennyivel hatékonyabb és hatásosabb. És hogy azt gondolom, hogy ennek volt köszönhető az, hogy így nagyon népszerűek voltak így a kurzusaim vagy az óráim. És valahol ott esett le nekem tulajdonképpen, hogy ugye, hogy van egy ilyen műfaj, hogy ez oktatás, de olyan játékos oktatás, vagy valamiféle könnyed, és hogy akkor tudatosult bennem, hogy ez a műfaj a tréning, ami a tapasztalati tanulásnak a módszere, hogy játékosan, gyakorlatokon keresztül a saját élményekből gazdagodva tanuljunk meg új területeket. És akkor itt jött már az, hogy a tréning, és hogy ez, ami nekem, ahogy mondtad is, a szenvedélyem, mert...
Abszolút egy hivatás, tehát tényleg olyan, mintha egy elhívásod lenne erre. És hát nagyon sok cégnél, tehát több száz cégnél megfordultál, és nagyon sok ember átment a kezed alatt, akiket elindítottál. Úgyhogy ez biztos, hogy nem csak egy foglalkozás.
Nem, és én azt vallom, és azt mondom, hogy aki találója, tényleg a szenvedélye. És a gyerekeknek is, mikor azt nézik, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor én mindig azt mondom, hogy azt néz, hogy egyébként mit szeretsz csinálni. Tehát, hogy mi az, ami örömmel tölt el. Mert utána nap, mint nap ebben leszel benne. Uh-huh. És hogy én azért gondolom azt, hogy jól tudom csinálni, és most már ezt így kimerem mondani azért a visszajelzések, meg a díj, meg az egyéb alapján, mert hogy mindig szenvedéllyel és lelkesedéssel csinálom, és akkor az átmegy. Tehát azért a másik oldalon is akkor ezt érzik, megélik.
És gyerekként mi akartál lenni egyébként? Mert visszatérünk a díjra, nem felejtettük el ezt, nem engedjük el ezt a díjat, de ha már így belementünk ebbe a hivatásba, nagyon sok embernek, szerintem aki hallgat most, ez egy ilyen, jaj, de jó neki érzés, hogy én is úgy szeretném megtalálni, de nekem nem jön az elhívás. Én nekem csak egy munkám van, amit vagy szeretek valamennyire, vagy nem, pénzt kapok érte, valamiből élni kell, hogy te már gyerekként tudtad.
Persze, készségfejlesztő tréner leszek.
Ilyen ugye nincs, tehát hogy?
Az a vicces ilyenkor, hogy szoktam tényleg ilyen önkéntes alapon gimikbe elmenni, hogy végzős diákoknak, vagy még egy picit korábban is, de abba segíteni, hogy mi leszel, hogyha nagy leszel. És hogy most már én ott tartok, hogy mondjuk a foglalkozások háromnegyedének a nevét nem is tudom, hogy ez micsoda, mert hogy ilyen informatikai dolgok, meg stb. Nem is próbálok úgy tenni, mintha tudnám, meg nem is próbálom tartani a lépés sem ezzel, mert igazából nem ez a lényeg. Hanem, hogy a lényeg az, hogy ahogy az előbb is, ahonnan indultam, hogy mi az, amiben jól érzed magad. Elmondom az én példám, és akkor visszatérek a sulihoz, jó? Tehát, hogy nem tudtam, hogy készségfejlesztő tréner vagyok, a kérdésre visszatérve, de ha visszanézek, akkor amiket szerettem volna, hogy mi legyek, azok mindig olyanok voltak, hogy óvónéni, tanítónéni, színész, és még akkor sorolhatnám, mert azért mindannyiunk életében változnak ezek a dolgok. De ha visszanézek, akkor volt, ami közös volt benne. És hogy mi volt abban a közös? Az volt a közös, hogy valami olyan, ahol adhatok, vagy segíthetek, vagy támogathatok, beszélhetek, rám irányul a figyelem ilyen értelemben, de kapnak. Uh-huh. A végén történik valami olyan, ami által benne van egy elégedettség, hogy de jó, és akkor ők most örülnek, és nekem tulajdonképpen ez az elégedettség. És én először egyébként közgazdászként marketing területen dolgoztam. Klassz volt, kreativitást igényelt ilyen értelemben, nem voltam úgymond tévúton. De rájöttem arra, hogy mosópor volt a termék maga. Egy adott, nem baj, ez mindegy, kiket a kreatív dolgokat, hogy adsz el többet, hogy éred el a vásárlókat, tehát abban is így tényleg abszolút meg lehet találni a varázst. De hogy az a varázs viszont hiányzott nekem belőle, hogy, és ne sértődjön meg senki, aki ilyennel foglalkozik, de nekem az nem volt benne, hogy miért jobb nekem attól, hogy eladtam az X kilóval több mosóport. Mert hogy nekem az nem varázsol mosolyt az arcomra. A sikerélménye igen, de hiányzott belőle az, hogy valaki más is örüljön, és hogy ezáltal valamit teremtsek. Uh-huh. És hogy akkor elmentem egy fejvadász céghez, és mondtam, hogy nekem valami más kell. És az interjúnak az lett a vége, hogy azt mondták, hogy nem maradok itt inkább. Ugye egy személyzeti tanácsadó cégnél, ahol, hát ez nekem hirtelen egy ilyen kánoán volt, hogy hát arról szólt, hogy beszélgetek emberekkel, elmondják, hogy mit szeretnének, beszélgetek cégekkel, elmondják, mit szeretnének, és a végén én megtalálom egymásnak a megfelelőt, és mindenki boldog. Tehát, hogy ez már ugye elvitt ebbe az irányba, azt se gondoltam, hogy személyzeti tanácsadó vagy fejvadász leszek, de már benne volt az, hogy emberekkel kapcsolatos. És utána már sikerült is ezen az úton maradnom. Na és akkor visszatérve az iskolai példára, amikor a diákokkal erről beszélgetünk, akkor én azt kérem tőlük, hogy írjanak fel 2 vagy 3 álommunkát, ami tök jó lenne. Mindegy, hogy balra lehetőségem nincs, mennyire reális, nem érdekes, csak mi az, ami nagyon jó lenne. És akkor ezt így ki is vetítjük szépen, megnézzük, miket írtak, nem fontos éppen adott pillanatban, hogy melyiket ki, de hogy mégis milyen típusú dolgok jöttek elő. Utána kivetítek én egy ilyen nagy zanzásított csomófoglalkozást, igyekszem beleírni ilyen divatosakat is, meg kevésbé, úgyhogy azért próbálom tartani a lépést, és azt kérem tőlük, hogy válasszanak most ezek közül egyet, ami az lehet, hogy nem a szívem áll, vagy csücske, de ez mondjuk oké. És akkor van már náluk 4 foglalkozás. És hogy akkor most arra nézzünk rá, hogy miért választottad ezt a 4-et? Uh-huh. Mi benne a közös? Uh-huh.
Közös, ahogy nálad is.
Igen. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy mindegyikben az van benne, hogy neked a függetlenség kell, meg a szabadság kell, vagy te a természetbe szeretnél munkát végezni, vagy mindig embereket akarsz irányítani. Tehát, hogy nagyon-nagyon transzparensen kijönnek belőle ilyen dolgok. És hogy ne azt nézd, éppen, hogy mennyire van itt olyan cég, mennyit lehet keresni, ezek praktikus dolgok, amiket érdemes majd mellé tenni. De én hiszem azt, hogy ha valamit szívvel, lélekkel csinálsz, és abban akkor jó leszel, akkor fogsz tudni azzal keresni, vagy meg tudod találni majd azt a területet, ami miatt ebben egyedi vagy, kiváló vagy, és jó vagy. És pont ezért, amit még szoktam velük csináltatni, személyiségteszt, tehát az önismeret kérdése. Introvertáltabb vagyok, extrovertáltabb vagyok. Emberekkel, magamban, műszaki dolgok, rajzolni szeretek. Tehát, hogy mi az, amit én tudok, mi az, amit én szeretek, illetve, hogy mik az én értékeim, hogy nekem mi fontos, a szabadság, az egészség, a nem tudom. És hogyha ezeket igazából magadról tudod, akkor azért ez az óriási nagy tömeg lecsökken. És akkor már olyanok között kezdesz keresni, amik tényleg neked valók. És ott is van 1000, tehát ettől még nem leszel készségfejlesztő tréner, de emberekkel foglalkozó valaki leszel.
És így lesz könnyű a komfortzónádat tágítani, ugye nem lesz egy fájdalmas, egy stresszes dolog, mert a közegedbe vagy, csak azon belül lépkedsz picit, de majd visszatérünk, viszont a díjról kérlek, hogy mondjál valamit, nem lehetünk el úgy, hogy ne tudja meg országvilág. Mi ez a díj?
Nagyon-nagyon örülök, és köszönöm szépen még egyszer a Tréneri Edzőtábor Egyesületnek, illetve a zsűrinek, hogy én nyerhettem el ezt a díjat. Tréneri Edzőtábor Egyesület.
Hát ez egy szakmai díj.
Ez egy szakmai tömörülés, vagy egyesülés. Ugye Covid alatt talán 2-3 éve, hogyha jól mondom, akkor indult el tulajdonképpen ez a közös munka. És én akkor évvégén meg is fogalmaztam egyszer, hogy nekem ebben az évben az egyik legjobb dolog volt az, hogy egy ilyen szakmai közösséget találtam, ahol tényleg önzetlenül egymással tapasztalatokat, élményeket, mindent meg lehet osztani. Ha kérdésed van, készülök egy tréningre, nincs ötletem, milyen gyakorlat, segítsetek, akkor ott mindig találok olyan.
És mindenféle tréner, tehát szakmai készségfejlesztők mindenféle területről vannak benne trénerek? Vagy
jellemzően, igen, tehát jellemzően készségfejlesztő trénerekről van szó, de lehet bárki olyan, aki azzal foglalkozik, hogy tapasztalati tanulás útján próbáljon meg másokat fejleszteni. És Tavaly előtt, 2021-es meg 22-es díjat, tehát tavaly előtt volt a 21-es, amit először meghirdettek különböző kategóriákba, és akkor pályáztam, és az online kategóriában, mert ugye akkor abban az évben még nagyon ment az online. Na az, arról beszéltünk, hogy kinek mennyire volt komfortzónán kívül, mind a résztvevőknek, mind trénereknek átállni egy ilyen dologra. Egy olyan helyzetben, amikor úristen, tréner vagyok, egyetemi tanár vagyok, semmi munkám nem volt hirtelen, és hogy lesz ebből mondjuk online év trénere díj, tehát azért az egy szép folyamat volt. No hát, ott direkt az online-ba pályáztam egyébként, mert hogy az nekem egy új dolog volt, és akkor szerettem volna megmutatni, hogy én abban miket találtam ki, vagy miket alkottam. És hát az az értéke, plusz értéke számolva ennek a díjnak, ahogy mondtad is, hogy ez egy szakmai díj, tehát hogy a tréning szakmának nagyon jeles képviselői, vállalati, HR-esek, tréning tekintélyek, a szakma ős öregjei, így is mondhatnám, ők azok, akik a akik a zsűrit alkották, úgyhogy nagyon-nagyon örültem, és nagy megtiszteltetés volt, hogy én nyertem a díjat. És tavaly én már azt gondoltam, hogy hát nem pályázok, hát most meg úgyse nyeri kétszer ugyanaz, tehát de. Nem. De hát ugye a zsűri így agitált, hogy de hát ez, most ez tényleg, próbáljam meg, és jó, na lényeg, hogy megpróbáltam, de most direkt ezért a személyes, a jelenléti kategóriában, hogy akkor legyen legalább más. Nem számítottam rá, és azt gondolom, hogy ez így most igazán bravúr volt, de sikerült, és én nyertem a 2022-ben pedig a személyes, úgyhogy ott vannak a szép plakettek a szobámban, és nagyon büszke vagyok.
Gratulálok még egyszer. Fontosak neked egyébként ezek, mert azt tudom, hogy minden trénernek nagyon fontos a visszajelzés, és ugye te tréningeid is csupa 5 csillagosak, nagyon szép értékeléseket írnak mindig rólad. Ez fontos? Tehát ezt te mindig átolvasod? Mi az, amit hittél? Mert ugye mondod, hogy adni, és azt gondolod,
hogy... És az egy kicsit azért begyűjteni.
Hogy lásd, hogy megtörtént ez az adás.
Azt gondolom, hogy, és tartunk egy tréninget erről, hogy mennyire fontos a pozitív visszajelzés mindenkinek. Igen. Van akinek jobban, van akinek kevésbé, de mindenkinek kell a pozitív visszajelzés ahhoz, hogy tovább tudjon menni, hogy lelkesedéssel tudja csinálni a dolgokat. Éppen ezért nem mondhatom azt, hogy nem fontos, mert igenis, hogy nagyon fontos. Az a szerencsés helyzetem van, hogy azért a tréningeken én mindig közvetlen kapcsolatban vagyok a résztvevőkkel, és direkt visszajelzést kapok tőlük. Nagyon hálás vagyok egyébként nektek azért, hogy a gerillában szöveges visszajelzést kértek, mert ugye ott nem tudok a 80 meg 100 embertől éppen visszajelzést kérni, bár szoktam ilyen mentiméteres formában, de hogy nálatok ilyen hosszú szöveges visszajelzéseket írnak, és hogy a honlapomon is vettem ki tőletek, meg így nagyon sok olyan van, ami ilyen simogató, mert hogy amikor szövegben tényleg a saját érzéseinket fogalmazzuk meg, és nem 1-től 7-ig vagy 1-től 5-ig értékelnek, az azért teljesen más. Úgyhogy igen, a visszajelzés az fontos.
Hát nagyon gratulálok még egyszer, most már negyedjére, nem ragozom tovább ezt a díjat, viszont szeretnék visszaugrani erre a pályaorientációs kérdésre, mert ugye ez a mostani gimikben már talán bevett szokás, hogy meghívnak akár külsős előadót, vagy akár pályaorientációba segítő karriertanácsadót, hogy András is sokszor járkál iskolánkba, de ez ugye a mi időnkben nem volt még divat, és mennyire hiányzik ez. Tehát látjuk azt a mentorklubban is, hogy nagyon sokan jönnek, hogy szeretnék magukat fejleszteni, de ez a nulladik lépés, ez a pályaorientáció, valahogy elmarad, ez a nehézség. Ezért is készült egyébként a karrierrel akadások anyag, amit kirakunk rögtön, ahogy belép valaki a mentorklubba, első tananyagnak, hogy ezt nézd meg, itt navigáld el magad. És ehhez kapcsolatban azt szeretném tőled kérdezni, hogy ugye te készségfejlesztő tréner vagy. És állandóan halljuk azt, hogy a világ milyen gyorsan változik. Még a 10 éve nem tudtuk ezekről a szakmákról, hogy léteznek. Hogy a készségeket kell, a soft skill-t kell erősíteni. Te hogy látod, egy picit objektíven ránézve, melyik a fontosabb, hogy soft skill-t vagy hard skill-t erősítsünk magunkban?
Nehéz kérdés. Igen. Meg nem szeretem, amikor nem adunk konkrét választ, de ez nem ilyen vagy az én számomra. Hogyha abban gondolkodsz, hogy karrierváltás, akkor értelemszerűen szükségessé válhat hard skill-eknek a fejlesztése, hiszen nem tudod még az X programozási nyelvet, tehát hogy vannak olyanok, amik azt mondom, hogy megkerülhetetlenek. Ilyen értelemben ez egy picit azt mondom, hogy a könnyebbik út, mert ezek jobban adják magukat. Tehát, hogy ezek vannak elvárások, kell tudnom Excel-t ilyen szinten, kell tudnom a X olyan szinten, tehát, hogy ezek ilyen értelemben azt gondolom, hogy könnyebben azonosíthatok, hogy mire van szükségem. A készségfejlesztés olyan értelemben más egy picit, hogy ez nem ennyire magától értetődő, hogy hát igen, de nekem ahhoz magabiztosabbnak kellene lennem, vagy nekem ahhoz nagyobb önismeretre lenne szükségem, akár ahhoz, hogy kitaláljam azt, hogy mi akarok lenni. Annak az önismeret az alapja. És ezeket nehezebben fogalmazzuk meg. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nehezebben jutunk el mondjuk oda, hogy nekem ezeket a készségeimet kell fejleszteni. Van, amikor igen, mert azt mondja, hogy én most podcastot fogok vezetni, és azért elmegyek egy beszédtréningre, mert hogy az jó hozzá. Tehát van, ahol azért ez ilyen kicsit logikusabb út. Tehát azért nem mondanám azt, hogy fontosabb egyik, mint a másik. De az biztos, hogyha megvan egy adott tudásod, úgy tudsz abban tovább haladni, úgy tudsz abban sikeres lenni, hogyha azért a készségeidet ugye emellett folyamatosan fejleszted, illetve hogy megpróbálsz amikor már nagyon kényelmes, és mondjuk nem ad újat, akkor kilépni úgy a komfortzónádból, hogy hozzáteszek valami mást, kipróbálok valami mást.
Sokan jönnek egyébként úgy a mentorklubba, hogy szakmai tréning miatt mondjuk kell egy SQL, vagy egy Power BI-t akar tanulni, vagy ugye az SAP nem sokára indul, nagyon sokaknak kell ez a tudás, és elkezdik tanulni a szakmai dolgokat, és közben ugye rájönnek, hogy itt úgy, mennyi minden van még a klubban, és hogy ú, de fontos, hogy tudjak bértárgyalni, ú, de fontos, hogy egy kommunikációs tréninged, hogy de jó lenne, hogyha én ezeket így le tudnám tenni. Ja, hogy az önismeret, a Limpárimnének olyan tréningei vannak, hogy tehát ódákat zengenek, hogy itt jöttem rá, hogy milyen hiányzó puzzle, tehát hogy azért próbáltam kipróbálni belőled ezt, hogy ez a kettő azért úgy együtt mozog, és ugye te vezetőket is fejlesztesz. Az lenne a kérdésem, hogy mondjuk mint szervezetfejlesztésben jártas ember, azt, hogy látod, hogy ki az, aki igazán sikeres tud lenni, aki csúcsra tud járni a szakmáján belül, aki erre nagy hangsúlyt tesz a készségfejlesztésre, vagy pedig tényleg csak a nagyon különböző, és aki a szakmailag nagyon-nagyon jó, azt tud menetelni. Mert nekem van egy olyan ilyen, hogy mondjam, ilyen mintavételem, vagy egy ilyen saját megfigyelésem, hogy van egy pont, amin túl nem megy a készségfejlesztésen. Fejlesztés nélkül az, hogy te csúcsra törj, vagy tényleg sikeres legyél, és tartósan tud ezt tartani. Te hogy látod?
Igen. Azt gondolom, hogy ott van igazából a dolognak a kulcsa, és nem véletlen, hogy azért abban maradtunk, hogy ez a komfortzóna téma az, ami tulajdonképpen nagyon sok mindent felölel abból, amiről mi itt beszélgetni tudnánk. És akkor visszamegyek így megint a gyerekkorra, de el fogok jutni a vezetőkhöz, hogy ha mondjuk van egy gyerek, akire azt mondják, hogy csoda gyerek, hihetetlenül jól zongorázik, nem tudom én, úgy tudja a matekot már, óvodába, hogy ennek nincs párja. És hogy azt látjuk, hogy nem mindig lesz sikeres az a csoda gyerek felnőttnek.
Sőt, nagyon sok.
És azt látjuk, vagy ő azt látja, hogy nálánál sokkal érzése szerint butább, vagy tehetségtelenebb társai pedig milyen sikereket érnek el. És hogy ott valami történik. És hogy mondhatjuk azt, hogy szerencse, meg szóval sok minden. És igaz is. Tehát, hogy nagyon sok minden benne van. De hogy azért vannak erre kutatások, megfigyelések, hogy tulajdonképpen vannak-e olyan beazonosítható okai, amik ezt eredményezik. És van erre egy nagyon kedvenc képem egyébként, amikor egy zsonglőr, ilyen tányérokat dobáló áll a cirkuszban, a színpadon, és akkor azt látják a nézők, hogy ő ott nem tudom, 8 tányért tud dobálni. De a kép az úgy néz ki, hogy mögötte viszont, és azt nem látják, pár szinten lejjebb, ott van 1000 összetört tányér. És hogy ő úgy jutott el oda, hogy 8 tányér dobál, hogy iszonyat sokat összetört közben. És hogy amikor van egy nagyon tehetséges gyerek, aki 7 évesen mondjuk tehetséges, akkor ő felé van egy elvárás, hogy ő egy zseni.
És ő nem törhet tányért.
Igen, neki meg kell felelni annak az elvárásnak, hogy ő nem törhet tányért, hogy neki zseninek kell lenni, és ezért sokszor, de vannak zseniből is sikeresek, de ezért sokszor nem mer kockázatot vállalni, mert nem engedheti meg magának, hogy ő ne látszódjon zseninek. És akkor itt jön be az, hogy muszáj hibázni, muszáj kockáztatni, mert hogy csak abból fogok a saját káromon sajnos tanulni. És hogyha megmaragadok abba, hogy én nagyon jó vagyok, tudom, és ez most már akkor elérünk a vezetőkhöz is, én szuper vagyok abban, amit csinálok, 10 éve is pontosan így csináltam, és nagyon jól működött, hogy most már nem biztos, mert el fognak haladni mellettem, mert mások mernek kockáztatni, mernek újat kipróbálni, mernek egy másfajta képzésre elmenni, mernek egy másfajta szemléletmódot meghonosítani mondjuk a cégüknél, és kiderül, hogy működik. De lehet, hogy a 10-ből 7 nem működött, és akkor úgy érezte, hogy fú, hát akkor ez most kudarc, de ezeken kell tudni túllendülni, és azt mondani, hogy belemerek vágni újba, vagy próbálgatni merek újat. És hogy azt szoktam egyébként mondani, hogy nem csak vezetői szinten, hanem hogy a cégek működésében is, hogy mikor az van, hogy vannak bevett módszerek, ezek tök jók, mert működnek, segítenek minket a hétköznapokban, nem kell mindenen gondolkodni, ezt erre a polcra teszem, ezt amarra, mert így szoktuk, és megvan a kialakult rendszere. Teljesen jó. De hogy amikor jön mondjuk egy új kolléga. És akkor elmagyarázzuk neki, hogy figyelj, ezt ide szoktuk rakni, ezt így könyveljük, stb. És akkor ő valamire felhúzza a szemöldökét, vagy valamit máshogy szokna, akkor ott álljunk meg, és nézzük meg, hogy vajon mi az a dolog, amit ő máshogy. Mert hogy benne van az, amit mi belülről nem tudunk könnyen megtenni, hogy úgy nézzünk arra a megszokott dologra, ahogy mi úgy nem tudunk, egy külső szemlélőként, és lehet, hogy mond valami olyat, hogy hát de miért írakjátok, hiszen ennek semmi értelme, úgy kéne, hogy. Mert hogy ez egyszerűen benne ragadtunk, hogy megszoktuk. Van ez a nagyon aranyos példa, régen hallottam, de szerintem tök jól fedi ezt, hogy nem tudom, egy vándorcirkusz Sopron határában felállítják a sátrat, és arra sétál egy család, akik jönnek majd megnézni az előadást, ott van kikötve az elefánt, aki majd fellép ugye a műsorba. Egy picike kis póznához van kötve egy kötélen. És hát az apuka így rémülten néz, és kérdezi az ott éppen sepregető Idamárt, hogy hát ne haragudjon már, de hát ez az elefánt, ez nem próbál innen így lazán meglépni, nem próbál kiszabadulni. Hát így megmondja vált, és azt mondja, próbált, amikor kicsi volt, most meg már nem próbálja.
Igen.
Picinek nem tudta még. Most már simán tudná,
igen.
De már az agya az ugye megtanulta azt, hogy ez nekem nem megy. És hogy nagyon sokszor ebbe vagyunk beleragadva, én is, más is, tehát mindenki, de hogy azért jó megállni, és azért jók a készségfejlesztő tréningek, és arról szól a komfortzónából kipróbálás, és a tréningen ez történik, hogy biztonságos környezetben, de próbálj ki olyat, ami nem a megszokott működésed, hanem valami más. És hogy én tök egyszerű dolgokat szoktam mondani, hogy jönnek vissza szünetre, mindenki visszaül ugye oda, ahol ült előtte, hogy most ülj egy másik helyre. Hogy egy picit, szóval ez egy nagyon apróság, de lehet, hogy onnan máshogy látsz valamit a teremben, nem tudom, de hogy pici apró dolgokon próbáljunk változtatni. És ez nem azt jelenti, hogy a komfortzóna rossz. A nevében is ugye ez benne van, hogy elvileg egy tök jó, hogy tudjuk, megtanultuk, hogy a lábos az forró, és nem nyúlunk hozzá, nem menjünk át a piros lámpa, nem kell gondolkodnunk mindenem, mert erre nem lenne időnk. Tehát, hogy a komfortzóna nem rossz alapvetően.
Sőt, hát egy tök normális, hát egy biztonságpont. Annyi biztonság. Mindent mondasz, amire külön-külön rá akarok.
Ugye, nehéz, én is mindig rá akarom csapni.
Igen, mert ugye a komfortzóna téma, de ugye mindennel összefügg. Tehát tényleg ez az a szó, ami az összes területet így nagyon átszövi. Viszont én tudom, hogy nagyon sok embernek ettől a szótól falnak tud menni, egy igazi bullshitnek tartja, mert bocsánat. És annyira jó, hogy mondtad ezt az elefántos példát, mert nekem ez a komfortzóna. Tehát, hogy nem a komfort, nem a kényelemről szól, hanem a biztonságról, de tegyük már egy picit így tisztább, hogy neked mit jelent ez, hogy komfortzóna?
Aki először jön tréningre, ott felszoktam rajzolni ugye egy ilyen ábrát, hogy akkor most így van, milyen zónákban működünk mi. Kényelmesen el vagyunk a megszokottban, akkor az valamilyen, amit úgy hívnak, mondjuk, hogy komfortzóna.
De nem is biztos, hogy kényelmes.
Na igen, majd mindjárt, igen, megszokottan akkor. Tehát, hogy ez a kényelmes vagy nem kényelmes, alapvetően azért kényelmes, hiszen megszoktuk, ismert, biztonságos. És lehet ez kényelmes is. De lehet abszolút kényelmetlen is már ez a komfortzóna, csak az a megszokott, tehát abban érzem magam biztonságban, mint a zseni gyerek, akit említettem. És hogy nincs meg az a lökés, hogy kimozduljak belőle, pedig lehet, hogy sokkal jobb lenne máshol. Én azt nem szeretem egyébként azt a szlogent, mikor mindig az van, hogy mozdulj ki a komfortzónába, mindig mozdulj ki a komfortzónába, én ezt nem szeretem.
Ezért utálják az emberek szerintem ezt, hogy ez így önmagában, hát...
Mert miért kell mindig kimozdulni? Tök jó vagyok így, megvannak a szokásaim,
meg hogyan
boldog vagyok, ki, hát meg hogyan, jó az a másik. De hogy nem kell feltétlenül mindig kimozdulni a komfortzónádból, de ha kimozdulsz, vagy az igényét érzed, hogy kell valami inspiráció, valamit máshogy szeretnék, egyszerűen csak kis változatosságra vágyom valami, akkor az, hogy mozdulj ki a komfortzónádból, csinálj valami olyat, amit nem szoktál, változtass, és akkor tegyük el a komfortzónát, változtass valamit, ha szükségét érzed, vagy hogyha fejlődni akarsz, akkor változtass valamit. És akkor visszamelve a tréning rajzocskámra, a komfortzóna mellett ugye ott van ez a tanulási zóna. Amikor annyira lépsz ki a komfortzónádból, vagy most meg amit mondtunk rá, biztonsági terepedről, annyira lépsz csak ki, hogy megváltoztatsz valamit, és máshogy látod a dolgokat, amiből tapasztalatokat szerzel. Lehet, hogy ezek megerősítenek, lehet, hogy eltántorítanak, ezt meglátod. És viszont ezen belül van még egy, az a pánikzóna, amikor annyira kilöknek ebből a biztonsági zónából.
Ez a mély víz.
Igen, vagy annyira kiugrasz belőle, hogy ez már nem feltétlenül a tanulási zóna, hanem annál mélyebb olyan értelemben, hogy annyira hat rád, hogy akár így bestresszelsz, ugye, és nem tudsz onnan fejlődni, mert keresel, menekülsz vissza ugye a biztonsági menedékedbe. És azért a trénernek az a feladata, hogy ott a tréningeken a megszokottból kimozdítson, de csak annyira, hogy ez neked ne érjen egy olyan határt, ami azt mondja, hogy nem, én ezt nem, és hogy ellenállást váltson ki. Nagy vita a tréneri szakmában. Én mindig elmondom, és vállalom, én mindig elmondom a tréningek elején, hogy bármikor lehet passzolni. Hogy benne van a passz lehetősége, és nem fogom kérdezni, hogy miért. Nem kell megindokolnod. Egy tréning, önismereti dolgok érinthetnek olyan területet, amit nekem fogalmam sincs, és a többieknek se, de valamit megrezget benned, valamit elindít benned. Lehet egy feladat olyan, hogy valamit előhoz megint csak, amit nem szeretnél, és folytathatnám. Nem rám tartozik, nem a többiekre. Ez nem egy iskola, ahol neked kötelező megcsinálni a feladatot. Én semmiképp nem akarlak a pánikzónádba tolni, hanem azt szeretném, hogy biztonságos keretek között próbálj ki valami mást. És ha neked ez túlmegy azon, akkor mondd azt, hogy passz. És a vita az azért van, mert nagyon sok tréner azt mondja, hogy hát én ezt nem mondom el az elején, mert akkor tutira azt fogják mondani, hogy na ezt a feladatot se csinál meg azt se. Hát én nem tudom, hogy fel tudok-e idézni egy kezemen megszámolva olyan esetet, ahol valaki valamiért passzolt. Még akkor sem egyébként, mikor én azt gondolom, hogy passzol nyugodtan, mert látom, hogy megérint, akkor meg szeret elkezdeni beszélni róla. Úgyhogy én azt vallom, és ezt is teszem, hogy én mindig megadom annak a lehetőséget, hogy nem muszáj, semmit nem muszáj, és egyébként ez már egy óriási terhet levesz annak a válláról, aki letette mellett a voksát, hogy kipróbálok újakat. De nem muszáj. Csak akkor, ha én akarom, és hogy itt teljesen más, és a pánikot ezzel messze el lehet kerülni.
Akkor, amit mondasz, én abból azt hallom ki, hogy ez a komfortzóna tágítás, ami ugye igazából ez egy muszáj, hogy az ember tágítsa a komfortzónáját, vagy tágítsa a tanulási zónáját, hiszen nincs rögzült dolog az életünkben, nincs, hogy most megtanultam valamit, azzal elérdekelek, amit ugye te is mondasz, hanem kell, hogy mindig egy picit hozzá csípjünk, de hogy ez kényelmes legyen, ne érezzük mély víznek állandóan, egy ilyen folyamatosságot feltételez nekem, hogy mindig picit tanuljak, mindig picit merjek kilépni, picit, amíg még biztonságosnak érzem. Ezt jól gondolom, vagy vegyük bele a tudatosságot, hogy mert pedig én tudatosan elmegyek, és fejlesztem magam ebbe, és akkor is, ha nehéz, és akkor is, ha gyomrom összeugrik, mert én nem akarok prezentálni, mert pedig én nekem ezt meg kell tanulni, nem választhatom azt, hogy sose fogok prezentálni. Ezt a két utat látom. Hol az igazság?
A mindig szótól berzenkednék, tehát, hogy azért nem mondanám azt, hogy mindig, mert ez megint egy pánikzónába toló dolog. Nem kell mindig fejlődni, néha lazuljál. Engedd el magad. Ha éppen egy olyan életszakaszodban van, vagy hogy teljesen boldog vagy, minden oké, ne stresszelj azon, hogy most éppen mibe fejlődjek. Tehát, hogy azért a mindig szót, azt én félretenném. Inkább azt mondanám, hogy visszatérően, meg megújulásszerűen, de tulajdonképpen ez jöhet a saját belső igényedből, nem úgy megfogalmazom, hogy fejlődni akarok, hanem kéne valami izgi, vagy akarok valamit. De és ez lehet bármi... át akarom rendezni a lakást, és akkor veszek ehhez könyveket, vagy olvasok a belső építészetről. Tehát, hogy nem kell itt mindig arra gondolni, hogy elmegyek egy tréningre, elmegyek egy képzésre, hanem, hogy én magam valamihez nyúlok, amit eddig nem csináltam, elkezdek horgolni, mit tudom én. Tehát, hogy valami új tevékenységet veszek fel a repertoáromba, amit eddig nem tettem, kirándulok hétvégén, futok. Azért, mert van rá valamilyen késztetésem. És hogy ez akkor a legjobb igazából, ha belső igényből fakad, hogy elkezd érdekelni valami, vagy kitalálom, hogy én most egészségesebben fogok élni. És hogy ilyenkor van az, hogy leginkább el tudsz köteleződni, hogy valakik már fanatikussá válnak egyes témákba, mert annyira bevonza őket. És olyanba tudsz sikeres lenni, olyanba fogsz tényleg fejlődni, amit szenvedéllyel csinálsz, amibe így bele tudod ásni magad. Az, hogy ilyen programozásszerűen én most minden hónapban meg kell tanulnom valami újat, lehetnek olyan életszakaszaid, hogy karriert váltasz, hogy munkát keresel, nem tudom, és akkor viszont van egy célod. Van egy célod, amit el szeretnél érni, és eszközöket nézel hozzá. És az eszközök, az eszköztárat fejlesztésében benne van az, hogy, hogy igen, akkor hozzáteszem ezt, meg nézek egy kis önismeretet, meg befizetek oda, meg elmegyek, megnézek egy olyan előadást, ahol. Tehát, hogy ezek akkor tervezettek, és akkor is működhetnek jól, mert akkor ott lebeg a cél a szemed előtt, hogy én mindezt azért rakom össze, mert valamit szeretnék. Én most fogok egyébként végezni az ELTÉN beszédtréner, beszédtanácsadóként, ezen így a családom mindig nevetni szokott, hogy engem beszélni tanítanak? Hát kiskoromtól kezdve nem lehet lelőni. De, és trénerként tényleg, egyetemi oktatóként, tehát így a mindennapi lételemem tulajdonképpen a beszéd, és hát tréner is vagyok, miért kell nekem még ilyen külön beszédtrénerére menni? Miért? Azért, mert érdekel, mert mindig érdekelt így a szép beszédnek a területe, ez az egyik. A másik pedig az, hogyha valamit csinálok, akkor azt szeretem úgy csinálni, hogy úgy jól körbejárni, és azt mondani, hogy én ebben tényleg profi vagyok. Én megnéztem a különböző aspektusokat, és megint csak az is, hogy azért az egy számomra is egy visszajelzés, megerősítés, hogy én akkor azt merem mondani, hogy én beszédtréner vagyok. És lehet, hogy azt mondod mondjuk 20x évesen, hogy fú, már annyit jártam egyetemre, meg annyit tanultam, soha többé. És valószínűleg jön is egy olyan időszak, hogy akkor erre lesz tanfolyam. Nekem, én már nem tanulok meg semmit. De aztán nagy valószínűséggel azért előkerül az, hogy de milyen érdekes az, hogy, és idővel vágyunk arra, hogy megújuljunk. Tulajdonképpen ez a megújulás, mert minden változás valamilyen szintű stressz mindenkinek, és azért van ez a komfortzóna szó, mert hogy bármi olyan, ami változás, az valamilyen stresszel jár. És hogy ez neked, ha nagyon rossz stressz, ugye akkor jöhet már a pánikzóna, de hogy ez lehet egy jó stressz, és most nem megyek bele itt a stressz fogalmaiba, de a jó stressz az, ami tulajdonképpen nem úgy definiálsz, hogy ideges vagyok, vagy félek, rettegek egy új dologtól, hanem hogy izgatott vagyok. Tehát az izgatottság szó, ami szerintem ezt lefedi, hogy van bennem egy olyan késztetés, egy olyan motiváció, egy mozgató erő, hogy én ezt meg akarom csinálni, és lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha nem csinálnám, mert most annyi nehézség ez, meg egyébként is lehet, hogy nem fog sikerülni, de van bennem egy hajtóerő, egy izgatottság, hogy fú, ez jó lesz. És a prezentációs technikák, tréningek egyébként pontosan ennek a díszpéldányai, hogy azért ott az egy olyan terep, ahol nagyon, nagyon könnyen lehetne pánikzónába is ugye belecsúszni. Mert hogy a csoport előtt beszélni, kiállni, az azért nem egy olyan egyszerű dolog. De, és akkor megkérdezel színészeket, izgulnak, úristen, mielőtt kimennek a színpadra, most már 27 év után. És akkor erre, igen. Na, de és akkor erre ugye tulajdonképpen, és igen, azt hiszem Kismanyi volt, akit erről megkérdeztek, de nem akarok rosszat mondani, hogy ezért, szóval sok előadás után érez még izgatottságot, félelmet, izgalmat, amikor kimegy a színpadra, és ő azt válaszolta, hogy ha nem éreznék, akkor nem mennék ki.
Akkor kéne abba hagyni azt.
Hát igen, mert hogy kell egy olyan izgalmi állapot, és akkor ez a jó stressz, amikor tulajdonképpen az arra sarkal, hogy te jól teljesíts, és annak az eredménye, a végkimenetele az jó.
És mi van azokkal, mert szerintem ők is vannak néhányan, akik nem nagyon találják, hogy mi az, ami érdekli őket. Tehát én azt is látom, hogy sokan abban vannak, hogy azt tudják, hogy mi az, ami nem. Tehát ez biztos nem, ez biztos nem, ez biztos nem. És nem találom, hogy egy szűk dologba vagyunk bezárva, azt a munkát ismerjük, amit csinálunk, nagyjából még a mellettünk ülőkről tudjuk, hogy mivel foglalkoznak, de most mondasz néhány szakmát, nem tudom, hogy ez mit akar, nem tudom, hogy ez nekem jó lenne, az engem érdekelne, tehát hogy ebből szerintem egy kis tudatossággal lehet kijönni, meg a tudatossággal lehet a komfortzónát tágítani afelé. Erre szoktak ilyennel megkeresni téged, vagy erre mi a válaszod? Mikor nem tudom, hogy mi érdekel, semmi. Hát semmi.
Ez nekem inkább még a gimnazista volna. Remélem, hogy később azért már jobban tudom egy picit, de előfordulhat, és nem egyedi az, hogy ahogy az elején is mondtad, hogy nincs mondjuk egy olyan hivatástudatom, hogy én mindig is orvos akartam lenni. Nem feltétlen akart gyerekkorától mindig is mindenki egy adott szakma képviselője lenni. Az már egy jó kiindulási alap, amit te mondtál, hogy tudom, hogy mi nem. Uh-huh. És akkor megint csak ott annak tudom a közös ismérveit, hogy miért nem. Hogy abban mi az, ami nem. Megint innen indulnék, hogy mi az, ami nem, és mi az, ami viszont akkor kieséses alapon, ha nincs elképzelésem, de akkor kieséses alapon mi az, ami viszont bent maradt?
És zsákban? Mindenkinél marad valami bent? Ami a világban mondjuk megállja a helyét. Tehát amit megfizetnek, amiből meg is lehet élni, amiben én is jól vagyok, mindenkinél lehet ilyet találni?
Nem tudom, mindenkivel nem beszéltem, de...
Hát akikkel te foglalkozol, ott mindenkinél találsz. Azt sejtem, hogy azért meg lehet kapargatni úgy, hogy meglegyen a közös.
Úgy lehet megkapargatni, hogy értelemszerűen nem tudjuk felsorolni és végignézni együtt a világ összes foglalkozását. Ő se tudja, én sem, meg a emberek többsége nem tudja, hogy tulajdonképpen mit kapargat, vagy mit takar ez az egész. Amit tenni tud, azt gondolom, de úgy tréningeken kevéssé foglalkozok ezzel, inkább, hogyha tényleg így ilyen egyéni bármilyen tanácsadásba, de amit tud tenni, az, hogy úgy lép ki a komfortzónából, hogy tágítja a látókörét olyan értelemben, hogy akár egy változtatással, amit még nem tudja, hogy jó lesz, de mondjuk elmegy egy másik céghez, ott se tudja még, hogy milyen pozícióban, de valamilyenben lát többet. Tehát, hogy lát más cégeknek a működését, akkor már azt is össze tudja hasonlítani, hogy én a kis irodát szeretem, a nagy irodát szeretem. Ezt nem azt mondom, hogy végig kell elni 25-öt, és akkor mindenhonnan begyűjtöm az infókat. De hogyha valaki elkezd dolgozni egy szervezetben a iskolák után, abban szocializálódik, azt ismeri csak, semmilyen rálátása nincs arra, hogy még mi más lehetne.
De és hogyha is lehet, más főnök is lehet,
más céges kultúra is. Ezt így szokták, azt meg úgy szokták, és hogy van, aki ilyenkor megy haza, van, aki... Szóval, hogy annyi minden színes perspektíva van, csak ezt nehéz onnan belülről látni. És hogyha nem is tud ugrálgatni, hogy megnézzen többet, de az, hogy akkor ismerősi körömbe, ki mit csinál, az mit... Tehát, hogy akkor beszélgessek róla, próbáljak inputot szerezni, hogy mi az, amit mások csinálnak, mi az, amit mások látnak. És lehet, hogy megint csak nem az lesz, hogy akkor nekem mostantól az az álmom, hogy marketing asszisztens, nem tudom én mi legyek, de az igen, hogy olyan céget szeretnék, mint a Kispistáé, ahol mondjuk rugalmas vagy, nem tudom éppen mi, tehát hogy megint csak ezeket próbáld meg beszűkíteni, és akkor már célirányosabban tudsz keresni, akkor célirányosabban tudsz fejlődni, akkor úgy tudsz olyan tréningeket, úgy tudsz olyan hirdetéseket keresni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokunknak lehet, hogy eljön az a pillanat, lehet, hogy soha nem jön az a pillanat, hogy nekem van egy álommunkám, nem ez azért alapvetően a jellemző, de hogy megtaláld azt, amiben jól vagy, és amire azt tudod mondani, hogy ez illik hozzám, és ebben oké vagyok.
A mentorklubban is ugye az az egyik legjobb dolog, sőt az a céllal is jött létre, hogy nagyon sok mindent elérjenek az emberek. Tehát lehet, hogy nem tudom, mit csinál egy üzleti elemző, és én azt mondom, hogy hát én humános vagyok. Uh-huh. Vagy nekem az IT-hoz semmi közöm nincsen, és akkor megnézek egy tréninget, és rájövök, hogy ja, ez nem az az IT, amit én gondolok, hogy ez nem az a reál, amit én gondolok, hogy ezt én meg tudom tanulni. Tehát, hogy egy olyan széles látókörbe Igen. kerül az ember, ez az egyik dolog, ami itt eszembe jut. A másik pedig az, hogy van ez a nagyon divatos, a komfortzóna mellett fogalom az élethosszig tartó tanulás, uh-huh. amit te ugye tök ügyesen, meg zsigerből, meg ön igényből csinálsz.
Na, nekem is volt az a pillanat, amit mondtam az egyetem után, hogy soha többet könyveket.
Igen. De hogy te mindig jön az igény. De hogy ezt sem egy ilyen görcsösen kell felfogni szerintem, hanem hogy azért csak jönnek olyan impulzusok, amire úgy rá tudsz csatlakozni, hogy ez de jó, ez ebben esetleg utána olvasok, picit hozzátanulok, uh-huh. hogy így is lehet ezt az élethosszig tartó tanulást felfogni.
Hát igen, és hogy ez nem feltétlen megint csak nem azt jelenti a tanfolyamokat, hanem hogy az előbb mondtam, hogy alakberendezést hoztam példának, hogy valami olyan, ami megmozgat, abba indulj el, és aztán lehet, hogy tényleg egy olyan karrierváltás lesz, mert neked ez annyira bejön, és mert annyira lelkesen csinálod, ezáltal ez át fog ragadni, és látszani fog, és lejön, és lesznek ügyfeleid. Tehát, hogy ezek a nem megszokott utak, hanem a természetes utak, sokszor ezek érlelik ki azt, hogy mi az, ami tényleg, amivel te szeretnél foglalkozni, ami neked való. És hogy ugyanaz az ember lehetne élete során szuper lakberendező, szuper tréner, szuper nem tudom, és sorolhatnám. Tehát ez így nincs így eldöntve, hogy te annak születtél. Lehet, hogy arra éppen nagyon-nagyon jó vagy, hogy abban nagyon jó vagy, de lehetnél egyébként sok minden más is.
Uh-huh. És mi van, ha erre mondjuk 50 évesen döbbenek, tehát leéltem egy életet úgy, hogy Hát kiderül egy tréningen, hogy én tudtam volna prezentálni, csak sosem mertem. Tehát, hogy van ennek a komfortzóna tágításnak egy ilyen nyomasztó része, hogy hát, hogyha én ezt előbb megtanulom, akkor nem ennyit keresek, nem itt dolgozok, nem ilyen főnököm van, és nem tudom, hol más csinálhattam volna, mint eddig, és boldogtalan voltam. Tehát, hogy meg egyáltalán van egy olyan pont, hogy most már mindegyet, ez előbb kellett volna. Szóval ez ilyen nehéz dolgokat is feszeget. Erre van válaszod?
Szeretném hinni, hogy nincs olyan pont, amikor már mindegy. És én mindig találunk valami megújulást. Én azt gondolom, hogy ami lett volna, ha, az az egyik leghaszontalanabb kérdés. Uh-huh. Mi lett volna, ha sok minden, balra fordulsz, jobbra fordulsz, tehát, hogy ezt nem lehet megmondani, és teljesen felesleges ezen rágódni, hanem tényleg azzal foglalkozz, amire van ráhatásod.
Meg ami előtted van.
Igen, amire van ráhatásod, ami előtted van, ami elmúlt, és egyébként meg abszolút nem tud befolyásolni a jelenben sem, azokkal sem. Hanem tényleg arra, ami előtted van. Mi lehetne most? És hogy most mondtad, hogy nem tudom, 50 éves korban, nem tudom, 50 az új 30, nem, vagy most már ez van. Remélem majd. De hogy én azt gondolom, hogy soha nem késő megújulni. Hogy a megújulásnak te milyen fokáig jutsz el, vagy ez számodra mit jelent, ez hobbit jelent, hivatást jelent, bármit. Ha van, eszembe jutott egy olyan eset, és akkor azt hagyd mondjam itt el, hogy... Pont ennél a fejlődő szemléletmód kapcsán szoktunk foglalkozni célokkal. Hogy mennyire iszonyatosan fontos, hogy legyenek céljaid. És hogy a célok azok nem azok csak, amik az óriási célok. Legyen egy házam, meg férjem, meg kiskutyám, nem tudom. Tehát, hogy nem az, amit elképzelsz így 20 évesen, hanem apró célok is célok. Amik örömet jelentenek, hogy sikerült. Egy tárgyalás, egy bármi. Tehát legyenek céljaid. Picik, aprók, nagyobbak, rövidebb távúak, hosszabb távúak. És ha tulajdonképpen céljaid vannak, akkor a célok irányába próbálsz ugye mozogni, és ezek megmozgatnak, ezek a kihívások, és ezek adnak valami ízfűszert, hogy oké, van értelme, felkelnem. És hogy az nem jó, hogyha azt gondolod, hogy és hogyha egy olyan állapotban van valaki, amikor az van, hogy nem, nincs célja. És hogy a tréningeken van egy ilyen gyakorlat, ahol azt mondjuk, hogy 8 célt írjál fel. Lehet kicsi, nagy, bármilyen. És hogy ott találkoztam egyszer egy lányjal, aki azt mondta, hogy hát én 3-at tud. És mondtam, ne hülyeskedj, hát bármi lehet, szeretném befesteni a hajam, bármi apró. És hogy én teljesen így megfeneklett, hogy ő nem tud, nincs több. Ő teljesen jó így, ahogy van, vett egy házat, a párjával most költöztek össze, neki több célja nincs. Őt nehéz volt kimozdítani ebből az állapotból, mert akkor már hiába magyarázom, hogy mik a kis célok, meg a nagy célok, de ott úgy picit így tudatosodott bennem, hogy mennyire fontos ténylegesen az, hogy ha nincsen célod, akkor nincs ami megmozgat. Uh-huh. És hogyha nincsenek ezek a dolgok, akkor nem kezded el tágítani a látókörödet, nem kezdesz el más klubba járni, nem kezdesz el, nem tudom én, tavasszal biciklizni, tehát hogy akkor így mi lesz utána? Tehát, hogy a célok nagyon fontosak, és céljaid más típusú céljaid, de minden életkorban lehetnek. És hogy azért nem véletlen az, hogy például pont a kik nyugdíjba mennek, és akkor hirtelen rájuk szakad az, hogy most akkor hogy legyen, igen. Hogy az ott egy nagyon fontos pillanat arra, hogy találni új hobbikat, új célokat, új társaságokat, tehát olyat, ami feltölti. Mert hogy ez a feltöltődés az, ami...
Meg hogy ne záruljon be. Tehát az én anyukám, jó példa, nem mondom akkor, de nyugdíjas, és ő angolt kezdett el tanulni. Tehát ő, élnek rokonaink Amerikában, és ő ki akar menni Amerikába, és ő nem akar úgy kimenni, hogy ő nem tud megszólalni. Úgyhogy beiratkozott egy online tanfolyamra, csinálja lelkesen, de ez ugye embertípus kérdése is nagyon, és... Igazából az egy nagyon érdekes dolog, hogy aki nem ilyen beállítottságú, tehát mindig azt érzem, amikor trénerekkel beszélgetek, hogy mindenki mellé kéne egy coach, egy olyan tréner, mint te vagy, hogy picit úgy úgy irányba rakja, amikor lejövünk erről, lejövünk az életről, hogy hát nekem nincs célom, már hova, meg amúgy is mi egyik munkáltató olyan, mint a másik. Hiába tanultam ezt is, azzal se kellek sehova, hogy kéne egy ember, aki egyszerűen megfog, és mondja, hogy tessék, ezek vannak, akkor válasz ebből a 10-ből, és akkor abból tud választani. És akkor már eljut egy következő lépésre, mert picit olyan ez, nem tud fókuszt kapni semmi terület, hogyha ez nincs meg az ember mellett, mint a nagyító, tudod, hogyha bármi picire ráirányítom, befókuszálom, az óriás tüzeket lobbanthat, de ehhez kell valaki, aki azt mondja, hogy na, akkor ide fókuszálj.
Igen, hát azért is hiszek a tréningnek a műfajában, és mindig elmondom a tréning elején, hogy nem rólam fog feltétlen szólni, hogy én itt most elmondom a nagy okosságokat, és azt sem célzom meg, hogy te most itt mindent megjegyzel, amit mi megtanulunk, hanem én annyit szeretnék, hogy így, ha egy-egy ilyen szösszenetet, ötletet, valami picike szemléletmód váltást el tud ez érni, hogy máshogy néz másnaptól egy dologra, eszedbe jusson, hogy inkább megpróbálom máshogy például, hogy tulajdonképpen nekem már az siker, és hogy én ezt tűzöm ki célként. És tartok nem kevés önbizalom témájába tréninget. Elég jó vagyok, magabiztosság, ilyen típusú tréningeket. És ott szoktunk rajzolni, hogy önbizalom görbe. Visszatekintve egy az életemre, hogy mikor volt magasabb, alacsonyabb, hogy hullámzott, mitől változott, és azt nézzük meg, igen, hogy amikor magas volt ott, mitől lett magas, amikor alacsony volt, hogy mentél ki abból, és hogy akkor ott beazonosítjuk azt, hogy amikor elértem valami sikert, mikor sikerült az, hogy, de csak úgy sikerülhet valami, hogyha kockázatot válasz, ha belevágsz, ha egy új dolog, ami kihívás, igen. Tehát, hogy egy kihívás után van sikerélmény, és a sikerélmény az nagyon erősen megerősít ugye téged. És lehet, hogy ott volt előtte sok, amikor nem sikerül, de amikor sikerül, akkor az viszont milyen erős. És visszatérve egyébként még a találjunk ki újat, nálunk is így ilyen nagymama körökben, ez a Duolingo, most ilyen nyelven tanulok, olyan nyelven, sőt olyat is tudok, hogy elmegyek egy cukrászdába dolgozni, mert annyira imádom a fagyit. És szerintem ez tök jó példa, nem? Tehát, hogy az, hogy akarok társaságot...
Hogy miért ne?
Hát miért ne?
Igen, igen. Mert nem szokás ilyenkor.
És miért ne?
Miért ne? Tehát ez a, nálunk a cégnél ez a, mert így szoktuk, miért csináljátok így, mert így szoktuk, ez egy tiltott, tehát nálunk a Viki ezt így letiltott. Ez nincs ez a mondás. A mert így szoktuk, az hiba.
Ennek örülök.
Ez a szemlélet igazából a komfortzónából, hogy miért is érdemes, de ez nagyon jó, hogy mondod az önbizalmat, meg az önbecsülést, mert szerintem a komfortzóna tágításának az egyik legnagyobb hozadéka ez, hogy hozzáad az önbecsülésedhez, tehát hogy picit valamit megugrottál, akár egy tréningen biztonságos közegbe te gyomorgörcsel, de megcsináltad, akkor vissza tudsz reemlékezni, hogy de hát ment. Tehát ott is ment. Ott mennyire féltem, tehát nekem se komfortos egy podcast készítést. Mindig nagyon izgulok, mindig szeretnék jót kihozni belőle, és ez egy nehéz dolog, képpel, hanggal, nem vagyok riporter, de mégis azt érzem, hogy utána, hogy ez egy tök jó dolog volt, és egyszer már sikerült, és egyszer már mégis megugrottam, és ugyan már mi lesz, ha nem én leszek a legjobb riporter. Tehát, hogy ehhez segít hozzá gyakorlatilag ez szerintem.
Muszáj vállalni így a kockázatot, mert hogyha vállalod, akkor viszont a sikerélmény annál nagyobb lesz. Én is nem egyszer voltam úgy, hogy mondjuk felkértek egy olyan előadásra, sok száz ember előtt, tévéfelvétel, nem tudom. Igazából simán meg tudom csinálni, de azért mégis rajtam volt a stressz, hogy jó, de hát most a tévéfelvétel, meg államtitkár, hogy nem tudom. Tehát, hogy így mi a fenének kellett ez nekem, mert hogy stressz, hogy azért csak fel kell készülni, mi van, ha elrontom, miért rontanám el? Hát már annyi ember előtt beszéltem. Tehát, hogy ezek a belső párbeszédek, ezek akaratlanul is végigmennek. De pont az ilyen esetekben, amikor van benned valamiféle izgalom, és egy picit azért ki kell lépni abból, amit most beszélek a 12 ember előtt a tréningen, meg beszélgetünk, de most ki kell állni a 200 elé, hogy viszont a végén annál nagyobb lesz az a sikerélmény, hogy megcsináltam, és hogy az az eufória, az az elégedettség, amit akkor érzel, az ugye itt a magabiztosságot, az önbizalmat, az önbecsülést, azt milyen nagy mértékben támogatja.
És ha pedig nem sikerül, ugye mert azért ez lehet kudarcos is, akkor mi van?
Na bum, És akkor
Anna
most,
boom, igen.
Most akkor és nem akkor sikerült.
Senki nem fog rá emlékezni körülbelül egy 3 nap után.
Én azt szoktam mondani, ez az 5x5 szabály, hogy most ebben az 5 percben ez mit jelent neked? Lehet, hogy most nagyon rossz, lehet, hogy még holnap is, tehát értelmez szabadon az 5 percet, és ostorozod magad, lehetett volna máshogy. Gondolj arra, hogy 5 év múlva, az 5 perc, 5 év, 5 év múlva visszanézel, mennyire lesz ez nagy gáz. Az esetek 90%-ában,
nem is emlékszem.
Tehát az, hogy most mi a fenéért nem tűrtem be az ingem, és végig mindenki azt látta, hogy úristen, nem tudom, akkor tud ez nagyon zavaró lenni, és ostorozhatom magam, de hogy kit fog ez érdekelni később? Tehát vannak kis fajsúlyú dolgok, és lehetnek nagyobb fajsúlyú dolgok, de nagyon sokszor simán meg tudjuk magunkat nyugtatni azzal, hogy na bum, egyébként meg, és akkor visszamegyünk a fejlődő szemléletmódhoz, egyébként meg hibázni ér, legközelebb be fogom tűrni az ingem. Tehát, hogy ez a másik, hogy abból viszont megtanulsz egy dolgot, ami lehet, hogy fájdalmas abban a pillanatban, de a következőnél betűröd az inged, és akkor maradtam ennél.
És aki nagyon kudarc fókuszú, tehát, hogy nem emlékszik már mi volt, de az érzése nagyon, hogy ott én többet ki nem állok bele. Sültem 13 évesen a versbe. Én táblához? Soha többé.
Jó, hát itt jön az, amikor én azt mondom beszédtrénerként, hogy akkor lehet, hogy ez majd túlmegy a kompetenciámon, és akkor először legyen egy ilyen személyes, akár pszichológussal beszélgetés, mert hogy ez akkor ott mélyebb dolgokat is akár érinthet. Lehet ilyen apró lépésekkel, kis közegben, biztonságos közegben, különböző módszereket kipróbálva, ki kell szépen ebből lépni, hogyha ez neked fontos egyébként, és szeretnéd feloldani, és szeretnél vele valamit kezdeni.
Hát köszönöm szépen, még egy dologról szeretnék kérdezni, mert ezt is hallom, amit mondasz, hogy egy tréningen se kell 100%-ot nyújtani. Ugye a mentorklub kapcsán kapunk időnként olyan visszajelzést, hogy annyi minden van, annyira értékes, de nekem erre nincs időm, hogy én ezt is elvégezzem, azt is megtanuljam. És ugye mindig azt mondjuk rá, hogy nem ez a lényeg, hogy mindent elvégezzél azonnal, tehát ez egy havidíjas klub, ugye nem óriás összegeket, nem 100 000-eket kell érte fizetni, pont ez a lényege, hogy mindig ott van előtted, mindig bővül, és te válogatsz belőle, nem egy ilyen versenyteljesítmény. És ezt hallom abból is, amit te mondasz, hogy a tréninges az a cél, hogy amikor én kiállok egy prezentációs gyakorlatnál, az enyém legyen a legjobb nulláról. Ez nem cél. Ezt jól gondolom, igaz?
Abszolút.
Ezt vegyük ki, ezt a teljesítmény dolgot ebből a csomagból, hogy nem mennyiségi dologról beszélünk, amikor komfortzóna kilépésről beszélünk.
Nem, és még csak egy általános ritmus se, vagy egy receptet se tudok ráadni, hanem ténylegesen egyénre szabottan neked mi az igényed, neked mi a tempód, mi az, ami téged boldoggá tesz, ami feltölt, hogy ez most megvan, vagy más stresszel, hogy még akarok. Tehát, hogy ebben mindenkinek egyénileg kell megtalálni tulajdonképpen az egyensúlyt.
És ebben segítenek a tréningek. A te tréningeid is többek közöttnek, hát a mentorklubban nagyon sok tréning, de nem promotálni szeretném a klubot. Önmagában a podcast, és az, hogy ti eljöttök ide, és megismernek benneteket, egy önmagáért beszélő reklám, vagy egy dolog.
Hát én őszintén, és akkor ennyit hozzáfűznék, hogy így azért nagyon hálás vagyok nektek, mert azért az, amikor először felkértetek arra, hogy akkor élő tréninget tartsunk, nem tudom én, hát nem lehet tudni hányan lesznek, 60-an vagy 150-en, hát egy csomóan, hát jó, végül is a 60 meg a 150 között már olyan nagy ugrás nincs, de hogy azt kitalálni, hogy az a műfaj, amit én képviselek, hogy interaktív legyen, az hogy a szözbe fog online megvalósulni ennyi emberrel, ugye az megint csak egy ilyen komfortzónát mozgató dolog lett, és hogy én nagyon örülök neki, és nagyon köszönöm azoknak, akik el szoktak jönni, és ott vannak, hogy ez aktívan tud menni. Tehát, hogy találtunk egy keretet, hogy hogy jelöljük, aki nincs aktívan benne, ki az, akit szólíthatok, ki az, aki nem, és hogy mindig van egy olyan kör, aki mint egy beszélgető partner ott van, csináljuk a gyakorlatokat, mert ha én csak oda kiállok és elmondom, akkor az oktatás, és én nem ezt szeretném, hanem pontosan azt, hogy tapasztalati legyen ez a dolog, és próbálják ki magukat online is, a sok résztvevő otthon, akár a biztonságban, de hogy legyen lehetőség arra, hogy megtapasztaljon dolgokat.
És tágítsa a komfortzónáját, úgyhogy mindenkinek ezt javaslom. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy tök jó dolog a komfortzóna, nem egy rossz dolog, ha te szeretnél abban lubickolni, dagonyázni, de egy idő után vedd észre azt, hogy hogy ez már a saját börtönöddé válhat, és nagyon érdemes menni picit kis lépésenként, és növelni azt a teret, ami belubickolhat. Úgyhogy sok sikert kívánok nektek, neked. Köszönöm, Csillő, hogy eljöttél. Kövessetek minket, megtaláltok Spotify-on, megtaláltok YouTube-on, minden csatornán ott vagyunk. Hallgassatok minket, gyertek a Mentorklubba, tanuljatok Csillától. Tényleg nagy szeretettel várunk benneteket. Köszönöm az idődet, és nektek pedig a figyelmet. Sziasztok!
Köszönöm szépen, Lilla, és én is köszönöm a figyelmet.